Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor és a Trend FM közös kreatívipari reklámszakmai műsora.
Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
És Tóth Györggyel, a Mediátor content vezetőjével. Köszöntünk mindenkit, ismét érkeztünk egy pár izgalmas reklám szakmai fordulattal és kampánnyal. Szó lesz a mai műsorban arról, hogy április közepén bezárja a messenger.com oldalt a Meta. El fogjuk mondani, hogy ebben mi az érdekes. Nem kell megijedni, maga a Messenger, azaz az üzenetküldés ugyanúgy fog működni tovább is, csak egy felülettel kevesebben keresztül lehet használni. Szó lesz a Spotify és a Liquid Death dobozos vízgyárnak a közös aktivitásáról, amelyik eléggé abszurd.
Vagy morbid?
Ez a jó szó igazából, de pillanatokon belül kiderül, hogy miért jó szó ez. A BAFTA, azaz a Brit Filmintézet emberi kreativitás értékelési szempontot vezet be az alkotásokra. Ezt is elmondjuk, hogy ez miért érdekes, és milyen alkotóknak lesz ez fontos. De kezdjük a spot szemlével. Szó lesz a Nestlé új aktivitásáról, de legelőször is Szoboszlai Dominikkal kezdünk, és a Lézzel. Szoboszlai Dominik azt mondta, hogyha nincs Lays, nincs meccs, de ez szerencsére nem a pályán mondta, hanem sok-sok szurkolói kocsmában, amiket körbelátogatott Budapesten, egy elég érdekes spot és film és content határán, leginkább ilyen virálisnak szánt content határán egyensúlyozó sztoriban, aminek az a lényege, hogy addig megy Dominik a pesti éjszakában, pesti estében a meccsnézésre várva, amíg nem talál egy olyan kocsmát, ahol ő tud lézt ropogtatni, miközben a kocsmának a közönségével együtt megnéz egy meccset.
És akkor ugye ez úgy néz ki a valóságban, hogy kis tábjával ő bemegy a sportpubba, megkérdezi, hogy van-e náluk léz, ha nincs, akkor azt mondja, hogy ha nincs léz, nincs meccs, és tovább áll. És ugye ebből, ha jól emlékszem, három ilyen helyszínt, tehát a harmadik helyszínen, legalábbis a vágott verzióban már meg is kapja a vágyott lézt, és ott ropogtat a rajongókkal. Ezt ugye reklám szinten láttuk már talán két éve is Messivel, és nem is tudom kivel, tehát ez ugye ez egy rendes ATL kampány részét is képezte ez a dolog, hogy focisták akár csak ilyen magánházakba betoppanva is szívesen néznének meccset emberekkel. Itt nekem az egész spotnak egy, vagy nem spot, hát nem tudom, ez igazából most így content
piece-nek látjuk. Használjuk ezt a csúnya szót.
Igen, igen, használjuk ezt. Egy kicsit így az életszerűséget, életszagúságát challenge-elném.
Nagyon, nagyon, nagyon egyensúlyozik az ilyen spontán videók és a megrendezettség között. Tehát, hogy egyrészt tényleg megvannak ezek az ilyen kézikamerás, a hírességet követjük típusú felvételek, azok meg az ilyen, amikor egyik helyszínről másikra megy, közben az ilyen vicces beszélgetések, vagy ezek az ilyen érdekes félmondatok, ez a nem vagyok járatos Budapesten, amikor ugye az utitársa az így kérdezi, hogy de akkor melyik sportkocsmába menjenek, hogy hol lehet jól meccset nézni, erre válaszolja Szoboszlai Dominik, hogy nem vagyok járatos Budapesten. Ennek egyébként én örültem, mert ez lehetett volna óvatoskodni, hogy ezt hagyjuk ki, mert így a budapestiekert megpiszkálja, de...
Ez például életszerű, mert valóban tudjuk, hogy nem Budapesten tölti napjait.
Ez életszerű. Akkor, amikor így bemegy egy kocsmába, és ott mindenki így nagyon uniszónóban kezd el lelkesedni, vagy elszomorodni, hogy jaj, akkor mégse nézi velük Szoboszlai Dominika meccset, mert nincsen léz. Ugye ez egy ilyen klasszikus kelet-európai probléma a globális marketing szakemberek számára, hogy amikor egy ilyen valós közönséget, valós rajongókat mozgósító eseményre, aktivitásra érkeznek Kelet-Európába, akkor nincs az a nagy visítozás, üvöltözés, sikítozás, könnyekbe kitörés, ami ugye egy ilyen amerikai meet and greet, meg rajongói eseményen van, hanem így általában ezek a kelet-európai népek reakciói Észtországtól Albániáig jóval visszafogottabbak szoktak lenni. Itt meg egy picikét én ezt éreztem, hogy tényleg ennyire uniszónóba szoktak az emberek örülni, akár Szobosztai Dominiknak, akár bármilyen más hírességnek így Magyarországon. Nekem itt volt az, ahogy kilógott a lóláb, miközben egyébként meg végignéztem az egész kontentet, és így lekötött, hogy
megkapja-e.
Igen, meg jó ritmusban van azért összeszerkesztve, tehát hogy úgy halad, nincsenek benne üres járatok, ez a hitelesség, kilóg a lóláb dolog, ez nem biztos, hogy mindenkinek szemet szúr, de azért akinek van erre szeme, azt lehet, hogy egy picikét zavarja. Még több ilyen lézes aktivitás legyen, mert egyébként ezeket azért tényleg jó nézni. A Nestlé teljesen váratlant húzott új kampányfilmében, és a kampányfilm az igazából arról szól, hogy egy promóciót és egy játékos oldalt vezessen be, de közben arról kezdenek el beszélni benne, hogy több a közös bennünk, mint az a különbség, amik így elválasztanak minket. Egyértelmű utalások vannak a filmben arra a polarizáltságra, ami így választások előtt a magyar társadalmat és a magyar közhangulatot jellemzi.
Ha emlékszel, egyébként kb. Egy évet kellene visszatekernünk ahhoz, hogy pont a Szent Hubertus barátságok széttörése, újra összehozása kapcsán készült filmjében volt ilyen, kb. Ennyire hangsúlyosan benne ez az üzenet. Ugye ott is nagyon különböző az élet különféle területeire és akár nézőpontjaira sodorodott emberek voltak. Itt ugye a filmnek, ez picit ketté válik ez a film, az eleje szól arról, egyébként nagyon klassz ez a klasszikus felütés, hogy akkor most te a KitKatet azt így töröd, vagy úgy töröd, tehát ez az apróságok, amik közösek bennünk, és akkor utána egy picit átmegy egyre inkább egy társadalmasított üzenetekbe, és a másik fele pedig az már inkább egy picit így a termék, ugye maga ez az egész Nestlé ennek a termékpalettájáról szól, tehát itt aztán a Maggi leves kockától a kakaón át, a csokoládékig, és egy csomó mindenig, a műzléig, minden van. Tehát, hogy, és ugye ott bekerül a Balaton szerep, meg egy csomó ilyen közös pont. Nekem itt picit meg is törik talán ott a lendülete, de nagyon érdekes az a megközelítés, hogy ők most itt arra mennek rá, hogy mi az, ami bennünket összeköt, és ezek a közös rajongásaink különféle, akár gyerekkorunk óta meglévő ízekért vagy élményekért. De ez egy pozitív üzenet a Máka részéről. Egyébként ilyen regisztráltam, kíváncsi voltam erre a játékra, mert ugye az van, hogy tudd meg, hogy kivel köt össze, és ugye itt ilyen ki kell tölteni teszteket, hogy te hogy csinálod, mikor iszod a kávét, mi volt gyerekkorodban, és akkor valószínűleg ennek lesz majd egy erősebb PR content lába, amikor ezeknek az adataiból meg fogjuk látni, hogy a magyarok hogyan vannak, hogyan állnak ezekhez a kérdésekhez, és hogy valójában jóval inkább egyfelé húzunk ezekben, talán ez lesz a kifutása, nem tudom, hogy mennyiféle content fog még ezzel kapcsolatban jönni, de nézzétek meg a spotot.
Mert tényleg egyébként azért tényleg jár a süvegelés, hogy kereskedelmi márka legalább arra képes volt, hogy így ennyire utaljon egy olyan érzésre, meg egy olyan hangulatra, ami azért sok mindenkit zavar, bánt, mindenesetre nem teszi könnyebbé feltétlenül mostanában a hétköznapjainkat. Úgyhogy gyorsan evezzünk át az Egyesült Királyság területére, legalább van közben egy tenger is, úgyhogy nem képzavarral kerülünk oda, hanem tényleg átevezünk. A Brit Filmintézetről van szó, amelyik kijelentette, hogy az emberi szerzők megóvása érdekében nem fogja a mesterséges intelligenciával készülő alkotásokat díjazni, nem fogja a mesterséges intelligenciát díjazni, nem lesznek mesterséges intelligencia alapú kategóriák a díjai között. Annyi elfogadott a Filmintézet részéről, a mesterséges intelligencia asszisztensként működik közre a filmkészítésben, tehát mondjuk, ha valahol hiányzik egy nagy lovagi kastély a háttérből, akkor azt így oda megalkotja, de nem lehet például egy filmnek a főszereplője mesterséges intelligenciával generálva, azt gyakorlatilag kiírja magát a BAFTA díjai közül.
Egyébként vicces, hogy mondjuk egy-két évvel ezelőtt is, hogy láttál volna leírva egy ilyen mondatot, hogy kijelentik, hogy soha nem lesz AI színész kategória a díj kategóriák között, ez ilyen elképzelhetetlenül furán vagy futurisztikusan hangzott volna mondjuk még akár tényleg két évvel ezelőtt is, most pedig valóban tudjuk, hogy vannak már AI színészek, AI influencerek, és ugye itt egyre több ilyen filmes vállalkozás Nagy-Britanniában jelenti ki, hogy ők így kvázi megcímkézik a műveiket, hogy no AI used, tehát hogy mindenképpen emberi kreativitást használtak. Egyébként ez azért is érdekes, hogy ez Nagy-Britanniában kérdés, vagy került került ennyire a figyelem fókuszába, mert ott pont egy másik a hazai szaklapban megjelent cikk utal arra, hogy alapvetően a brit kreatív iparban most van egy erős megtorpanás, mennyire vonzó például az emberek számára, milyen elvándorlás volt a reklámügynökségektől, amúgy is leépítések vannak így a globál ügynökségeknél, tehát nagyon erősen belenyúlt az AI ezekbe a nyilván a mieinknél jóval nagyobb cégekbe, meg korporációkba, de hogy maga a szakma is egy picit az AI hatására kevésbé vonzó, tehát mondjuk egy fiatal számára nem biztos, hogy vonzó AI prompternek lenni, mondjuk ahhoz képest, hogy ő maga milyen módon kreatívkodhat. Szóval tök fontos, hogy itt a brit filmipar, meg a brit kreatív ipar áll mögött, a kezdeményezés mögött.
Menjünk át egy különös termékre, ami a Spotify és a Liquid Death-nek egy együttműködésébe készült. Egy olyan urna, aminek be van építve a Bluetooth hangszóró, és talán így az örök létben is hallgathatjuk a kedvenceiket, vagy hát nem hallgathatjuk már, vagy hallgathatjuk, de nem úgy. Lényeg a lényeg, hogy szól az örök létig, az, amit a kedvencek közé teszünk megszívecskézve a Spotify-on.
Igen, egy öröklét playlistet lehet létrehozni. Ez egy 150 példányban elkészült urna, amit a Liquid Death amerikai shopjából lehet megrendelni. És azért fogom, amikor szembe jött ez a videó, az erről készült ilyen kvázi termékajánló videó, ami a Liquid Death szokásos stílusában, ez a túlkarikírozott ilyen mosolygó család nézi az asztalon a elhunyt szerettük fehér urnáját, és közben hallgatják a playlistjét. Típusú ilyen nagyon túltolt dolog. Én azt hittem, hogy ez a szokásos Liquid Death-es vicc azért, és kénytelen voltam megnézni, hogy ez nem egy scam-e, vagy akár csak egy ilyen AI scam-e, és így is valóban láttam, hogy a Spotify corporate oldalán is beszámolnak erről a dologról. Eleve így a Spotify kapcsán így az kicsit, tehát én inkább tőlük érzem furcsának ezt a fajta kollaborációt, a Liquid Death-től semmit sem gondolunk furcsának, miután Ozzy Osbourne vizeletét árulták, hogy ugye szerez meg egy darabját a DNS-éből a Liquid Death segítségével. Tehát itt náluk minden volt már, és minden ellenkezője is. Nagyon morbid ez a sztori, szerintem, és mire utal, vagy mire tulajdonképpen a
megfejtettem, viccen kívül. Megfejtettem, a Bakelit lemeziparnak vágnak vissza, ugye eddig a bakelitesek mindig elmondhatták, hogy na, bezzeg az évtizedek, évszázadok, és szólni fog a zene, ezek a digitális dolgok, ezek meg évtizedek, formátumok elvesznek, nem tudjuk többé lejátszani, nem is a tiét a zene, hanem csak licenszered, ugye a havi előfizetéssel, miről beszélünk komolytalan, és lehet, hogy ez igazából erre válasz ez az aktivitás. Utolsó hírünk, és talán ez a legkevésbé kreatív, meg izgalmas, ugyanakkor mutat valamilyen trendet, ezért beszélünk róla röviden. A messenger.com oldal bezárt, ez az a webes alkalmazás, amivel böngészőn keresztül tudjuk a Facebook Messenger-t használni, anélkül, hogy a Facebook felületére belépnénk. Azaz, ha messenger.com-on váltasz üzenetet a szeretteiddel, barátaiddal, ott nem fenyegetett az, hogy így egy felugró event, vagy bármi egyéb értesítés az itt téged eltereljen, és így ott ragadjál benne a Facebookon, hanem ez csak egy üzenetekről szóló felület volt. Na, ezt lekapcsolják, és ezen túl böngészőből a facebook.com oldalon keresztül tudsz üzeneteket váltani. Én ebben azt érzem, hogy így nagyon szeretnének még több képernyőidőt kiszedni a felhasználókból.
Igen, néztem is itt a reddites kommenteket, nagyon sokan sajnálják ezt, meg ugye nem csak a messenger.com, hanem ennek volt asztali app verziója is, tehát desktopról is használható messenger alkalmazás volt, és most ugye két dolog lesz, tehát vagy telefonon fogsz tudni messenger-t használni önállóan, vagy pedig, hogyha gépen használod, akkor a Facebook üzenetek funkcióban, és valóban állhat emögött az is, hogy azért a Facebook demográfiája nagyon átalakulóban, és főként a fiatalabb célcsoportok szerintem, kár még a lányom generáció is azért van Facebook regisztrációja, hogy a Messengerhez hozzá jusson, tehát igazából magán a Facebookkal nincsen semmilyen, magával a Facebookkal nincs semmilyen kapcsolata, és lehet, hogy van egy ilyen fajta törekvés, hogy tényleg visszaterelni a Facebook teljes ökoszisztémája irányába ezeket az embereket. Ez nem tűnik egy bődületes hírnek, de szerintem sok mindent meg fog így változtatni, vagy legalábbis így apránként így a platform használati.
Meg kicsit elárulja a Facebooknak a törekvéseit, úgyhogy csak azt tudjuk üzenni mindenkinek, hogy önuralom, emlékezz arra, hogy miért léptél be, ne téve egyél el, ne teljen el az időt mindenféle céltalan görgetésekkel. Maradjatok velünk, érkezik a vendégünk a GVH-tól. Rebrief. Folytatódik a Rebrief, és vendégünk dr. Basa Andrea a Gazdasági Versenyhivataltól. Köszöntünk.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
Azért hívtunk el, mert az önszabályozó reklámtestülettel volt egy közös online workshop, ez azért rendszeresen szokott lenni, amikor a hatóság, ti elmondjátok azt, hogy mit tapasztaltatok, hogyan működtek a reklámozók az elmúlt időszakban, mik azok a tipikus hibák, amiket így a reklámozók elkövettek, és ami miatt szankcionálni kellett. De mielőtt a konkrét tanulságokra rámennénk, az a gyakoribb, hogy azért kell szankcionálnia a GVH-nak, mert az emberek nem figyelnek oda, nem ismerik eléggé a szabályozást, és nem szándékosan hibáznak, vagy valóban tényleg vannak reklámozók, akik meg akarják téveszteni a fogyasztókat, szándékosan már-már, bármennyire csúnya szó, hazudnak. Mi lett az arány szerinted az ügyetlenek és a ravaszkodók között?
Nagyon nehéz erre a kérdésre exakt módon válaszolni. Azt gondolom, hogy a GVH gyakorlatában mindenféle típusú hozzáállás elképzelhető a vállalkozások részéről, tehát sokféle szándékot tudunk felfedezni az egyes eljárásokban. Van olyan, aki szeretne megfelelni. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy aki egy ÖRT-GVH szakmai workshopon részt vesz, és a megfelelés érdekében szeretne tanulni, hogy mik a hibák, mások hibáiból tanulni, azok általában igyekeznek megfelelni a fogyasztóvédelmi versenyjogi szabályoknak is, úgy általában is a jogszabályoknak, de látunk ezzel ellentétes példákat is. Minden esetre azt fontos felidézni, a GVH ilyen elvi döntésként is szokott erre hivatkozni egy-egy reklám megítélésénél, hogy milyen szerepe van a vállalkozás szándékának. Tulajdonképpen semmilyen. Tehát az, hogy a vállalkozás mit szeretett volna mondjuk üzenni az adott kampánnyal, és mi a tényleges üzenet, vagy mi mit látunk a fogyasztói értelmezésnek lehetséges kimenetelének, vagy mi az a lehetséges fogyasztói értelmezés, ami a fogyasztó számára adott lehetett, az két külön dolog, és az, hogy a vállalkozás akart-e megtéveszteni vagy sem, semmi köze nincs ahhoz, hogy megállapítsuk a jogsértés tényét, vagy annak éppen hiányát. Tehát ez nem szükséges eleme mondjuk, mint egy büntetőjogi tényállásnak, hogy szándékosan követte el a jogsértést, ez nem számít.
Vajon, hogyha egy reklámozó keresi az együttműködő kreátort, vloggert, ügynökséget, akkor a megfelelés szempontjából te hogy látod, biztonságosabb-e ügynökséggel dolgozni, mint közvetlenül egy influencerrel vagy kreátorral? Talán az ügynökség jobban ismeri a szabályokat, jobban odafigyel arra, hogy hogyan lehet elkerülni a legnagyobb buktatókat, vagy azért az influencerek, kreátorok, ők is azért már így eléggé képben vannak, hogy mit lehet és mit nem.
Szintén egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz statisztikai számadatokat mondani, de még érzeteket is mondani az eljárásaink tapasztalataiból. Van erre is példa, és van arra is példa. Amikor 2024 májusában elindítottuk az influencerekkel szembeni eljárásokat, 6 influencerrel szemben érintett több reklámozó vállalkozás és több influencer ügynökség is, akkor az volt a feltételezésünk, hogy muszáj beavatkozni a piaci folyamatokba, hiszen a tények azt mutatták, hogy mindössze az influencerek 20%-a tartja be biztosan az erre vonatkozó szabályokat, azaz, hogy föltünteti, hogy reklámozott ellenszolgáltatás ellenében történő reklámozásról van szó. A kérdésre visszatérve, ha egy olyan influencer ügynökséggel állunk szemben, aki egyébként ismeri a GVH elvárásait, és ő a segítségünkre lesz, és egy tartalmi szűrőként segíti a közös munkát, akkor nyilvánvalóan ennek van előnye, de amennyiben maga az influencer ügynökség is bizonytalan, vagy adott esetben nem érti, vagy nem akarja megérteni, vagy elfogadni a szabályokat, abban az esetben pedig hátrányára válhat a vállalkozásnak, hogyha ilyen influencer ügynökséggel
köt szerződést. Volt ilyen tapasztalatotok, hogy valaki úgy nem akarja megérteni?
Nekem az influenceri kommunikációval kapcsolatban kifejezetten ez az érzésem, hogy minthogyha nem akarnák megérteni, hogy mi a szabályozás.
Mit tapasztalsz, hogy működnek most, és hogyha egyáltalán egy influencerrel, kreatorral dolgozunk, akkor mire kell figyelni? Hogyha egy márka felmerül egy influencernek a kommunikációjában, akkor kb. Azon automatikusan ki kell tenni a reklám hashtaget?
Nem.
Vagy ennél bonyolultabb?
Nem. De ettől viszont egyszerűbb a válasz a kérdésre az, hogy nem kell feltüntetni, amennyiben megjelenik egy márka, abban az esetben viszont mindenképpen fel kell tüntetni, ha ezért ellenszolgáltatást kapott az adott influencer. Az ellenszolgáltatás pedig bármi lehet, ez lehet pénzbeni, tehát fizetséget kapott, ajándékba kapta az adott terméket, vagy bármilyen olyan kedvezmény biztosítása az influencer számára, ami pénzételtő, lehet egy barter megállapodás, tehát bármi lehet, ami ellenszolgáltatásnak számít. Ugye ezt az influencer tájékoztatónkban meghatároztunk. A
az
szabály...
is például, hogyha egy influencer mondjuk egy edzéstervet próbál ki, amit egy alkalommal egy edző, aki szeretné magát reklámozni, állít neki össze. Tehát amikor ilyen sima kipróbálásokról van szó, az is ebbe a kategóriába esik?
Hát, hogyha ő ezt azért mondja, mert egyébként ez az edzőt megbízta, és szeretne ezzel reklámértéket prezentálni, akkor ez egy lényeges elem, és ezt fel kell tüntetni.
Viszont, hogyha egyszerűen így ő megy oda hozzá, és tényleg egy ilyen tesztelés, összehasonlításról van szó, akkor az nem fog reklámnak.
Az nem minősül reklámnak.
Térjünk vissza még a gyakoribb hibák fele. A közös online workshopról kiadott tájékoztatótokban az árkommunikációt említettétek meg, hogy azzal kapcsolatban még azért sok hiba és gond történik. Egy picit megértem a reklámozókat, mert nem annyira egyszerű ez a szabály.
FTTV, azaz a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat. Ez megvalósulhat megtévesztéssel, megtévesztő mulasztással vagy agresszív kereskedelmi gyakorlata, és mint például az influenceri kommunikáció fekete listában szereplő tényállással, ahol nem nézzük azt, hogy van az üzleti döntésre befolyásoló hatása az adott reklámnak vagy sem. Ha a tényállási elemek megvalósulnak, akkor a jogsértés megállapítható. Az árkommunikációval kapcsolatban lényeges, hogy egyrészt tudjuk azt vizsgálni, vagyis korábban tudtuk, itt van egy bírósági döntés, amely nyilván ezt árnyalja, ezt a képet. Amennyiben az ár vagy a kedvezmény mértékével kapcsolatban megjelenik ugye egy ár, és az megtévesztő, a fogyasztó számára az a kedvezmény mérték, az nem egy valós kedvezmény mérték, és ezáltal ő olyan ügyleti döntést hozott, amelyet nem hozott volna meg, hogyha egyébként valós ár szerepet volna, akkor ez egy megtévesztő árkommunikáció.
Tehát, hogyha csak úgy valaki beírja, hogy az ár, amit ő feltüntet, az éppen kedvezményes, és ez mínusz 20-15% kedvezmény, de igazából az az ár az megfelel korábbi árszinteknek, akkor az nyilván nem elfogadható.
Így van. Ezt a fogyasztóvédelmi hatóság fogja vizsgálni. A GVH az újabban kiadott döntéseiben azt fogja vizsgálni, hogy a vállalkozás megtette mindent annak érdekében, hogy az akciótartási gyakorlatában olyan ellenőrzési mechanizmusokat, olyan gyakorlatot alakítson ki, amely által a fogyasztók számára a korábbi ár, a kedvezményes ár, az a kedvezmény mértéke egyértelműen meg van határozva. Azaz, ha én 60 napig, vagy azon túl is adott esetben hirdetek egy terméket, majd utána akciózom ezt a terméket, és az az akció, az egy olyan árból akció, ami tulajdonképpen az az ár mindig is az volt, hát már 60 napja az, akkor azt nem tudjuk akciós árként elfogadni, hiszen az lesz a termék jellemző ára. Valójában azt kell mondani, ami a helyzet, ami a valóság. Tehát ebben nincs kuriózum, vagy nem tudom, tehát a valós üzeneteket, a valós árat kell megjeleníteni. Ugye most mi azt mondtuk ezekben a döntésekben, mind a CCC, az Answer, az About You, illetve most a Mobilred Fox elleni eljárásainkban, hogy 60 napnál tovább ne legyen akciós egy ár, illetve most a legutóbbi döntésünkben ebben a Mobilred Fox elleni, amikor telefont árazását vizsgáltuk, abban pedig azt is meghatározta a VT, illetve kötelezte a vállalkozást az általa is elvállalt kötelezettségvállalás alapján, de ez egy kötelezés, tehát nem kötelezettségvállalás, hogy adott évben mennyi ideig lehet egy ár akciós, tehát egy terméknek mennyi ideig lehet akciós ár, ez üzleti titok, tehát ezt most nem fogom elmondani, hogy mi ez az időszak, de nyilvánvalóan, aki marketinges, aki reklámkommunikációval foglalkozik, tudja, hogy az akció mit jelent a fogyasztónak, azt, hogy ez egy rövid ideig most igénybe vehető promóció. Tehát ennek szellemében kell az akciókat meghirdetni, hogy ez azt jelenti, hogy oké, most ennyi, tehát nekem vagy cselekednem kell, vagy nem fogom elérni ennyiért, vagy lemaradok. De ha nem maradok le, mert 3 hónapig akciós az a termék, akkor viszont fölöslegesen pusolta a fogyasztót a tekintetben, hogy vegye meg ezt a terméket. Ebben rejlene a helyes akciótartási gyakorlat.
Köszönjük, hogy csatlakoztál hozzánk, és mindenkinek azt kívánjuk, hogy kiváló termékeket kelljen csak reklámoznia.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.